Sziasztok! Ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride kulturális és közéleti podcastja. Ezt az epizódot is a 444 stúdiójában vesszük fel, úgyhogy köszönjük szépen nekik a befogadást. Az epizódokat ingyenesen hallgathatjátok, de ha támogatnátok a Budapest Pride munkáját, akkor a weboldalunkon nyomjatok a támogass gombra. Sziasztok, én Hegedűs Máté vagyok, szociálpedagógus, és itt van velem Jójó.
Sziasztok, én pedig Majácsik Jójó vagyok, filmesztéte és a Pride-nak az egyik sajtószóvője, ahogy egyébként Máté is az. És hát mivel a Budapest Pride egy feminista és antirasszista alapokon működő civil szervezet, ezért számunkra is nagyon fontos a nőnap, úgyhogy ma ennek az apropóján fogunk beszélgetni még hozzá Antoni Ritával, aki a nőkér.hu feminista weboldal és a Nőkért Egyesület egyik alapítója. Emellett Rita rendszeresen posztol és ír cikkeket feminista és LMBTQ témában is, részt vesz a Genderfészek elnevezésű feminista és LMBTQ Facebook csoport működtetésében, valamint még nőtörténeti sétákat is vezet. Szia, Rita!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy eljöttél ma hozzánk.
Köszönöm a meghívást!
Na hát közeledik a nőnap, bár amikor kikerül ez az adás, akkor igazából már csak egy napra leszünk a nőnaptól. Te milyen attitűddel állsz ehhez a naphoz, amikor közeledik? Hogyan fogadod, várod, vagy inkább félelmek, szorongások vannak benne? Milyen érzések mozognak benned a nőnap kapcsán?
Én minden évben sokat várok tőle, mert én egy nagy potenciált látok a nőnapban, hogy beszéljünk a nők helyzetéről, illetve a nemek egyenlőségének a hiányosságairól. Hát ez nem mindig valósul meg maradéktalanul, de maradjunk annyiban, hogy a nőnap az egy lehetőség, amit ki kell használni, éppen ezért nagyon örülök most ennek a podcast felvételnek is.
És hogyha már akkor így a nőnapról van szó, akkor szerinted miről kellene szólni ennek az ünnepnek? A Wikipédia első mondatai szólnak, hogy a női egyenjogosság és a nők emberi jogainak napja. Szerinted mi a célja?
Hát az egyik célja mindenképpen az, hogy megemlékezzünk azokról az előtt, akik a nők jogaiért küzdöttek, és különösen a munkásnőkről, ugyanis a nőnap munkás mozgalmi, egészen pontosan munkásnő mozgalmi eredetű, de másrészt az is fontos, hogy a jelenről beszéljünk. És ez egy nagyon fontos, hogy egy globális világnap a nőnap, ezért hogy legyünk tudatában annak, hogy a világ különböző részein milyen hiányosságok vannak még a nemek egyenjogúságában.
És röviden tudunk arról beszélni, hogy így meg tudod világítani a podcast hallgatók számára, hogy tulajdonképpen mi a nőnap története, vagy mik mondjuk a legfontosabb elemei a nőnap történetében.
Hát ez nagyon sokáig legendák övezték, ugyanis egészen a közelmúltig, és őszintén bevallom, hogy még a nőkért.hu is bűnös volt ebben, ugyanis nagyon elterjedt egy legenda, ami szerint 1857. március 8-án munkásnők ezrei tüntettek.
Egyébként szerintem még a Wikipédián is ez áll.
Már az már angolom nem. Már nem. A magyarom még lehet,
igen.
De tegnap az angol direkt megnéztem, és ott már kijavították. És ugyanúgy az ENSZ honlapján még ott van egy bizonyos 1908-as tüntetés, ami szintén abban a formában nem valósult meg. Bár számomra ez egy hatalmas rejtély, hogy egy ilyen állítólag 10 000 fős tüntetést hogy lehet kitalálni, és évtizedeken keresztül legendaként fenntartani, úgyhogy valójában nem történt meg. Hát erre a részleges magyarázat az, hogy voltak, tehát hogy rengeteg munkásnő tüntetés volt, csak ugye nem pont azokon a napokon, amikor a nőnap legendái ezeket megjelölték. Viszont hát a 19. század második felétől, illetve korábban is rengeteg munkásnő tüntetett az egyenlő fizetésért és a rossz munkakörülmények ellen. Tehát a munkásnők külön szervezkedése már elég hamar megindult. Egyébként Magyarországon is már 1900 után nem sokkal létrejött a Munkásnők Asztaltársasága nevű szervezet, mert hogy azt látták, hogy a munkás mozgalmak nem képviselik megfelelően a munkás nőket, hanem de inkább a munkás férfiakat, és nincsenek elég tekintettel a munkás nőknek a speciális helyzetére. és ezért kezdték meg a munkásnők a külön szervezkedést is. Tehát én úgy gondolom, hogy a nőnap ünneplésekor mindenképpen a munkásnők kell, hogy a középpontban álljanak, de egyúttal ugye ki kell térnünk az általános női jogokra is. Hát visszatérve a történetre, ami ugye biztos, hogy 1909-ben tartottak először, ugye akkor még nemzeti nőnapot az Egyesült Államokban az ottani szocialista párt kezdeményezésére, a szervezkedő és tüntető munkásnők tiszteletére, akik ugyebár nem pont azon a napon tüntettek, amikor tulajdonították ezt nekik, de tüntettek. És a második internacionálé 8. kongresszusán 1910. augusztus 28 és szeptember 3 között zajlott ez a kongresszus Kopenhágában, és itt javasolta Clara Zetkin és Louisa Dietz, hogy jelöljenek ki egy napot a nemzetközi nőnapra. És itt az történt, hogy a kongresszus elfogadta, hogy legyen nemzetközi nőnap, viszont nem állapodtak meg abban, hogy ez mikor legyen. Így 1911-től a különböző országok különböző időpontokban tartották meg a nőnapot. Viszont 1917-ben március 8-án zajlott Petrográdban egy tömeges nőtüntetés, és ennek emlékére jelölték ki a Szovjetunióban a március 8-át, és aztán a szovjet blokk országai ezt vették át, majd az szinte az egész világon a március 8-a terjedt el, és hát jóval később az ENSZ is beiktatta akkor már március 8-át. És ami érdekességet még találtam, hogy ez az állítólagos 1857. március 8-án lezajlott amerikai munkásnő tüntetés.
Igen, ugye New Yorkba
ez egy olyan kitalálmány volt, mármint hogy pont ezen a napon történt volna, amit annak érdekében ötöltek ki, hogy a szovjet eredetet elhalványítsák, és hogy megpróbálják inkább amerikai eredetet tűnek feltüntetni.
De ez nem is volt a textil munkásoknak ez a sztrájk és a tüntetés, vagy csak nem ezen a napon?
De volt uh-huh. csak nem ezen a uh-huh. napon.
Furcsa is lett volna, nem? Hogy mondjuk így a 20. századi második felében így a szovjet oldalról induló nemzetközi ünnepet így az amerikaiak csak úgy simán átveszik, így érdekes ez a módosítás egy utólag.
És egyébként azt jól tudom, hogy itthon Magyarországon csak 1948 óta tartjuk március 8-án, vagy előtte is volt nőnap, de hogy
előtte is, tehát a munkásnő szervezetek megtartották, uh-huh. csak hogy ez nem volt folyamatos, de onnantól kezdve, tehát 1911-től, tehát hogy ezt a 10-es években tartottak először itthon nőnapot a munkásnő egyletek kezdeményezésére. Hát az biztos, hogy ez nem volt folyamatos, de az ebben a formában nem igaz, hogy a 40-es években tartottak volna Magyarországon először nőnapot. Akkor vált állami...
Igen, meg lehet, hogy akkor került március 8-ára, és az ott akkor mindig folyamatosan akkor van. Én így olvastam, de nem tudom, hogy akkor. Tehát, hogy
én úgy tudom, hogy nálunk mindig március 8-án tartották, bár ebben most per pillanat nem vagyok 100% biztos, de én úgy tudom.
Még nem is ez a lényegi kérdés talán. Igazából az nagyon érdekes így mondjuk a nőnap kapcsán, és hogy kiemelted a történetét, hogy itt azért női jogokról van szó. Tehát ugye ennek egy ilyen eléggé politikába ágyazott története van, hogyha március 8-án pedig sétálunk az utcákon, akkor azt látjuk, hogy nem tudom, hogy ma is még a hóvirág dívik-e, de nekem gyerekkoromban tényleg azt látom, hogy március 8-án mindenhol az aluljárót el vannak hóvirágokkal, a nők virágokat vagy bombonokat kapnak.
Meg nárcisz.
Igen. és hogy talán az elmúlt évtizedekben nem tudom, hogy pontosan ez mikor alakult át ilyen a női egyenjogúságról, mikor terelődött a hangsúly a vásárlásra, az ünneplésre, az ajándékozás arra, hogy megköszönik a nőknek, hogy köszönjük szépen, amit az elmúlt évben értünk, tettél a szolgálatot, stb. Igen, meg ünnepeljük a nőket, de arról már sokan elfelejtkeznek, hogy egyébként nem ez az eredet a nőnapnak, és ezért, hogy ezt itt felfejtetted, hogy ha mondjuk ennek a fényében tekintünk erre a napra, te mi az álláspontod erről, vagy hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy ilyen, hogy a kapitalizmus tulajdonképpen a nőnapot is felfalta?
Hát azért az nem a kapitalizmus, mert az államszocializmus alatt elkezdődött ez a virág ajándék vásárlós dolog. És hát az én gyerekkoromból is megvannak ezek a hóvirágos általános iskolai emlékek, amikor a fiúk nárciszt vagy hóvirágot vettek a lányoknak, bár eléggé utálták ezt, és a lányok sem rajongtak annyira a dologért, de hát ugye akkor felnőttek gyerekek, mindenki ezt csinálta, és ez már az államszocializmus alatt, tehát nem vártuk meg itt a rendszerváltást, meg a piacgazdaságot, hanem már előtte is. Az egyik egyesületi társam mesélte, hogy könyvtárosként csinos kis pohártörlőt kaptak ajándékba nőnapra.
Te egyébként személy szerint hogyan fogadod, amikor mondjuk virágot vagy bombont akarnak neked adni nőnap alkalmával?
Hát azért általában engem ismernek annyira, hogy nem akarnak virágot és nőnapot adni, vagy virágot és bombont adni. Hát ezt az egyik haveromtól a Dracula gróf válogatott rémtettei című kis könyvecskét kaptam nőnapra, amit értékeltem. Mert hogy nem konvencionális, egy másik ismerősömtől meg egy Rose the Riveter ilyen kis táblát, amit így ki lehet rakni, úgyhogy ezek olyan nőnapi ajándékok voltak, amit értékeltem. Hát hogyha így most kapok virágot, akkor így nem vágom az ajándékozónak a fejéhez, ugye főleg, hogyha egy idősebb úr, aki még ugye régebben szocializál, vagy hogyha így meghívnak valahova előadni nőnapra, hát akkor szoktak virágot adni, de tehát, hogy így nem szoktam senkinek a fejéhez vágni, de alapvetően azért igyekszem, hogy a nőnapnak az eredeti jelentését ne felejtsük el. Hát viszont azt egy pár évvel ezelőtt roppant ízléstelennek tartottam, hogy amikor Orbán Viktor lement a képviselőháznak a konyhájába, ha jól emlékszem, és ott a konyhán dolgozó nőknek virágot adott, mert hogy ő abban a pozícióban van, hogy ő sokkal többet is tehetne a nőkért, vagy akár a konyhán dolgozó, akár máshol dolgozó nőkért, így tőle ez cinikus volt. Tehát, hogyha valaki a párjának ad virágot, vagy az anyukájának, vagy az teljesen más, az elfogadható, de az, hogyha egy miniszterelnök ennyiben meríti ki a nőnapot, az nem.
Igen, meg ráadásul, ha jól emlékszem, egyébként talán meg is köszönte ott a dolgozóknak, hogy egész évben segítenek és főzik nekik az ebédet, majd ennek köszönhetően tudnak ők törvénykezni, és nyilván itt a mi, meg a törvénykezés az inkább, tehát itt egy ilyen férfi-női dihotómia alakult ki, hogy a nők, akik gondoskodnak arról, megfőzik az ebédet azért, hogy a fontos férfiak meghozhassák a törvényeket.
Hát kíváncsi vagyok, hogy idén mit talál ki, de hogy ez mindenképpen egy nagyon cinikus dolog volt. És igen, tehát hatalmi pozíciót betölt férfitől cinikus, hogyha egy virággal elintézi a nőnapot. De ugyanakkor meg azért nem szeretek így teljesen a virágok ellen beszélni, mert ugye a hajléktalan nőkkel beszélgetve meg mindig az jön ki, hogy ők meg nagyon örülnének, hogyha valaki nőnek tekintené őket, és mondaná nekik, hogy boldog nőnapot, és adna nekik egy szál virágot. Tehát, hogy amikor ugye a hajléktalan nőkkel beszélgettem, akkor ez egy kicsit átkeretezte ez a virág ellenes nőnap percepciómat, mert hogy nekik meg egy ilyen szintet lépést jelentene bár hogy ugye természetesen ugye velük is arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne a nők helyzetét, illetve akár az ő helyzetüket javítani. Nagyon tetszett tavaly a Város Mindenki akciója, amit a Nanne meg a Patenttel együtt hajtottak végre, csak engem is elhívtak egyszer, pont egy volt hajléktalan nő aktivista az egyik ilyen gyűlésre, és akkor ott ötleteltünk még a feliratokról, hogy a városi terekben helyeztek el adekvát nőnapi üzeneteket. És ebben a kampányban a Város Mindenkié lakhatást, ne zaklatást szlogenje is átértékelődött, ugyanis ez alkalmazható a nők vonatkozásában is, ugyanis a lakhatás egy kardinális kérdés abban, hogy például egy nő egy bántalmazó kapcsolatot elhagyjon, illetve hát a zaklatás az nem csak a hajléktalan embereket érinti, hanem a nőket is a munkahelyeiken vagy a nyilvános terekben. Tehát ez egy nagyon teli találat volt, és ott voltam, amikor az egyik hajléktalan férfi aktivista javasolta, hogy ez a szlogen is szerepeljen, és ugye mindenkinek nagyon tetszett.
A következő kérdés előtt visszakérdeznék arra, említetted, hogy valaki mesélte neked ezt a papi vagy pohártörlő kendőt,
hogy
te mit reagáltál erre az ajándékra, amikor hallottad ezt a történetet?
Ezt nem én kaptam a pohártörlőt, hanem kedves régi tagunk Mamika néven olvashatjátok az írásait a nőkért.hu-n a nőtörténeti szócikkeknek a 95%-át ő írta, és hát ő azt mondta, hogy ő mélységesen megdöbbent. Élete egyik legmegrázóbb nőnapi emléke, amikor az ország legnagyobb egyetemén csinos pohártörlőt kaptak a női dolgozók. Hát ezt megértem. Hát remélem, hogy ma már ez ilyen formában nem történhetne meg. Tehát igen, ugye feministaként egyre többet beszélünk arról, hogy a nagyrészt nők által végzett gondoskodási munkát társadalmi szinten el kell ismerni, de ezt a gondoskodási munka elismerését nem úgy képzeljük el, hogy a miniszterelnök lemegy a konyhába, és ott visz egy szál virágot a konyhán dolgozó nőknek, hanem az elismerés az ugye egyrészt megfizetést jelent, másrészt meg azt, hogy szakmai alapon végzik el, vagy osztja fel a társadalom a gondoskodási munkákat, tehát a gondoskodás az nem egy női munka, hanem egy szakmunka, és egy férfi is lehet ápoló, vagy idős gondozó, mennyiben ugye van affinitása, és elvégezte a megfelelő képzést. Míg jelenleg ugye a nőkről azt szokták feltételezni, hogy mintha a gondoskodása a vérükben lenne, vagy valamilyen eszencialista velünk született.
Igen, az állítólagos női principiumnak
lenne,
része.
Igen, a kedvencem a női principium, igen, ez múlhatatlan, tehát hogyha el akarom magyarázni, hogy mi a gender, akkor tehát nekem Ákos ezzel örök szolgálatot tett, mert hogyha elmagyarázom azt, hogy a nemi szerepek nem a női principiumból, hanem a társadalmi elvárásokból fakadnak, akkor mindenki, tehát aki soha nem foglalkozott ilyennel, már megérti, hogy miről van szó, úgyhogy innen is köszi Ákosnak ezt a női principiumos beszólást annak idején, mert végül is ez hasznossá vált. Tehát a női gondoskodási munkát, illetve általában a gondoskodási munkát nem úgy kell elismerni, hogy nőnapon elmondunk egy szép verset a nőknek a teherbírásáról, ugye a nemrégiben távozó Novák Katalintól az egyik kedvenc videón volt az, amiben azt fejtegette, hogy a nők milyen erősek, mert milyen sok mindent kibírnak, és mennyi terhet. Ugye a videóban még ott mutatták is, hogy ott pakolják a nőre a terheket, és akkor mindent kibír. Hát én azt javaslom a hallgatóknak, hogy ne dőljenek be ennek a jó indulatú szexizmusnak, ugyanis a szakirodalomban ezt jó jóindulatú szexizmusnak nevezzük. Ugye az ellenséges szexizmus az a nyílt előítélet, amikor valaki azt mondja, hogy hát a nők buták, a nők gyengék, a nők alkalmatlanok a vezetésre. Hát azért ez ma már nagy ellenkezéssel találkozik, ezért találták fel a jóindulatú szexizmust, ami először bóknak tűnik, hogy
lehet neki örülni, meg lehet köszönni, sőt meg kell köszönni.
Hogy a
nem?
Nők kedvesek, a nők lágyak, a nők gondoskodnak rólunk, férfiakról. Ez egy reklám volt egy pár évvel ezelőtt, valamelyik áruházláncnak a reklámja, hogy milyen szépek, kedvesek, milyen lágyak a nők, és hogy ezt meg kell nekik köszönni, mert hogy a nők mozgatják a világot, és hogy minden fontos férfi mögött egy nő áll, ezt a végtelenségig tudnám sorolni, azokat a szófordulatokat, amikkel romanticizálni igyekeznek a nők másodlagos helyzetét, ugye, hogy a férfi a család feje, de a nő a nyak, ami forgatja. Ez mind arról szól, hogy nesze neked, ugye dobunk egy kis morzsát, hogy megvigasztaljunk, hogy igaz, hogy gürcölsz látástól vakulásig, de hogy valójában azért hidd el, hogy te vagy a vezető.
Hát, igen, most adunk neked egy csokor virágot, aztán igen. Egy évig utána megint akkor dolgozzál.
Persze, igen.
Tehát... Önmagában nyilván nem a virággal van a probléma, hanem az, hogy egy virág az nem nyújt megoldást azokra a problémákra, amikről beszélnünk kellene. Ugye az előbb azt mondtad, hogy számodra a nőnek az a legfontosabb szerep, hogy beszéljünk ezekről a problémákról, igen. Hiányosságokról, amiket még tenni kell a nők jogaiért, meg a társadalmi elfogadottságukért.
Most erről jutott eszembe, hogy pontos adataim nincsenek, de szerintem az egy nagyon érdekes téma, hogy mennyivel élnek tovább azok a férfiak, akikről mondjuk a feleségük gondoskodik, és hogy mennyivel hamarabb hal meg egyébként az a nő, aki ugye még a nyugdíjas éveit azzal tölti, hogy hát így gondoskodik a férjéről, vagy most kiszolgálja talán. Most tényleg nincsen pontos számadaton, de hogy szerintem ez egy fontos téma.
Hát ami biztos az, hogy hát ugye azért még ehhez képest is, tehát a halálozás életkor adatok azért úgy néznek ki, hogy a férfiak korábban halnak, hogy ennek összetett biológiai, társadalmi okai vannak, de hát a férfiak korai halálozásában a toxikus maszkulinitás mindenképpen szerepet játszik, ami olyan sztereotípiákkal jár, hogy egy férfi már csak akkor megy orvoshoz, ha viszik, mert hogy ugye nem kér segítséget, mert az gyengeség, akkor ugye emiatt megjelennek a különböző függőségek, amik még mindig nagyobb számban érintik a férfiakat, bár ugye nem szabad elhanyagolni, hogy a nők között is megjelenhet, de hát ugye nem csak az élethozt érdemes viszont nézni, hanem az életminőséget is, és olyan szempontból már lehet, hogy a nők fognak rosszabbul állni. Hát amire biztosan van statisztika, ez a Caroline Criado Pereznek a Láthatatlan Nők című könyvében is olvasható, hogy a szívműtétet nagyobb eséllyel élik túl férfiak, mint nők. Ugye azért, mert általában a teljes rehabilitációra nem tartják benne a kórházban az embereket, hanem úgy megműtik, hazaküldik, és hogy ezen nagyon kiakadtam, amikor olvastam, de tényleg így van, hogy a nő viszont nem tud otthon pihenni.
Vissza kell állni.
Tehát a ház, hogy lehet, hogy akkor már azt kérdezik tőle, hogy mi lesz az ebéd, vagy tehát, hogy nem kíméli. De nem biztos egyébként, hogy a gonosz család ilyen önző, mert azért az is benne van, hogy a nők internalizálják azt, hogy nekik gondoskodniuk kell a családjukról. Tehát, hogy ez is egy ilyen maradandó emlékem, hogy jó pár évvel ezelőtt kórházba kerültem, és akkor ugye nem, hát ez decemberben volt, és a szobatársam egy nagyon rossz betegséggel küzdött, és mégis az volt a legnagyobb baja, hogy jaj, most nem tudott hol lenni és sütni, főzni a családjának. És így próbáltam meggyőzni, hogy a felépülésével foglalkozzon, de hát ennél is jobb volt az eset, amikor egy nő kórházba került, és akkor a szomszédok a férjet sajnálták, hogy jaj, most ki fog rá főzni.
Na hát ez egy érdekes meg...
Hát igen, ez a férfiakra nézve is szerintem degradáló, hogy most kórházba került a feleségem, akkor én néhány halok. Tehát, hogy azért reméljük, hogy nem így történt, de az biztos, hogy ez a női kiszolgáló szerep, ez nagyon... Ez egyébként teljes posztszocialista régióra igaz. Hát ugye az államszocialista múlt miatt, hogy ugye ott beküldték a nőket a munkaerőpiacra, ugye valaki örömmel ment, valaki kevésbé, de hogy ezzel a változással nem járt együtt az, hogy a házi munkát megosztották otthon, hogy az állam tett néhány lépést, hogy megkönnyítse a nők háztartási munkáját. Tehát, hogy ha veszünk otthon egy mosogatógépet, akkor az is fontos, hogy kinek vettük a mosogatógépet. Hogy az attitűd az nem elhanyagolható ebben a kérdésben.
Picit most szűkítem a témát, és az a kérdésem, hogy szerinted milyen megkülönböztetett szerepe van a nőnapnak az LMBTQ közösségen belül?
Hát szerintem ilyenkor rá lehetne irányítani arra a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy az LMBTQ közösség is feminista legyen. Tehát ez múlhatatlan a hálám Nagy Szilvi felé, hogy ezt annak idején bevette a Budapest Pride-nak a leírásába, illetve a koncepciójába, hogy egy feminista szervezet legyen. Mert úgy látom, hogy azért ez mindenkinek még nem ment át az LMBT közösségből, de hát a genderfészekben is többek között azon igyekszünk, hogy ez természetes legyen, tehát hogyha valaki LMBTQ ember, akkor legyen egyúttal tudatos is a nemi szerep elvárások felé, és hát ez mindenkinek nagyon fontos, tehát nem csak a nőknek, mert hogy ilyenkor tudunk arról beszélni, hogy a toxikus maszkulinitást érdemes kerülni az azonos nemű párkapcsolatokban is, illetve a transznemű emberek esetén arról, hogy a nemi identitást, azt ne káros nemi sztereotípiák mentén éljék meg, tehát hogy a transznemű nők ne érezzék azt, hogy nekik most önalá rendelődőnek kell lenniük azért, hogy elfogadják őket nőnek, egy transz srác meg ne gondolja azt, hogy akkor neki azzal kell bizonygatni a férfiasságát, hogy minél macsóbb szerepeket vesz fel. Ugye bár akik közvetlenül körülöttem vannak, azokra ez pont nem jellemző, mert ugye az aktivista körben általában tudatosabbak az emberek, de hogyha itt tágabb körből találkozom LMBTQ emberekkel, akkor azért úgy látom, hogy vannak még hiányosságok, tehát erről beszélni kell. Tehát transznők viszonylatában ez egy érdekes kérdés, és hát igen, a hajléktalan nők mellett a transznők voltak azok, akik kicsit árnyalták a nőnapról való gondolkodásomat, mert hogy ők meg gyakran mondják nekem, hogyha mondjuk a munkahelyükön fölköszöntik őket nőnapra, hogy ők is kapnak virágot, hogy akkor nekik ez egy boldogság,
ez egy
megerősítés. De aztán ugye eltelik egy pár év, akkor meg már elkezdik látni, hogy ez nem olyan jó buli. Tehát, hogy nem ugye a virág, hanem akkor ugye látják a nemi diszkriminációt is, és akkor már lehet, hogy nem örülnek. Tehát ez ugyanolyan, mint az utcán után a fücsülés, vagy ilyesmi, tehát hogy engem ettől a hideg kiráz, de hogy egy transznő meg lehet, hogy azt látja benne, hogy végre nőnek látnak, nőnek ismernek el. Csak hát ugye ez nagyon fontos, hogy így a teljes komplexitásában lássuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy én meg tudom érteni azt, hogyha valaki ezekben a szexista megnyilvánulásokban a nemi megerősítést látja, de úgy gondolom, hogy ez a kezdet, és hogy azért fontos, hogy bejárjon egy utat, hogy, és akkor így a teljes képet lássa, hogy hogyan kezeli a nőket a társadalom. Hát a harmadik, amiről még lehetne ilyenkor beszélni, mert ugye az előadásaimon, amit ugye az LMBT történeti hónap vagy a Budapest Pride Fesztivál alatt tartok, már többször szembesültem azzal, hogy az emberek nem elég tudatosak a téren, hogy az LMBTQ kapcsolatokban is lehetséges párkapcsolati erőszak. És erről szerintem nagyon, tehát hogy legutóbb ez egy nagyon tanulságos volt nekem, hogy nem is pont erről szólt az előadásom, de valahogy feljött, és akkor utána legalább egy 20 percet erről beszéltünk, mert hogy ezzel kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés. Tehát, hogy szerintem ezt ilyenkor erről is beszélni kell, ugye, mint feminista téma, aminek az LMBTQ közösségben is van relevanciája. Tehát, hogy nagyon sok lehetőség van az LMBTQ közösség számára is a nőnapban, én úgy gondolom.
Szerintem nagyon jó, hogy ezeket a szempontokat behoztad, meg ezeket a tapasztalatokat, amik téged értek, amikor mondjuk itt találkoztál hajléktalan nőkkel, vagy transznemű nőkkel beszélget, hogy kinek mit jelent a nőnap, kinek mit jelent ez az egész, és mi okoz neki örömet, mi a fontos neki benne.
Hát igen, viszont hogyha megkérdezel mondjuk egy cisznemű heteroszexuális középkorú nőt, akkor valószínűleg azt fogja mondani neked, hogy hidegrázást kap a nőnaptól, és hagyják őt békén a nőnappal, de hogy pont azért, mert hogy ugye mindig azt tapasztalja, hogy kap egy kis bombont, kap egy kis virágot, és akkor utána meg ugye, vagy jó, szép vagy, okos vagy, de menjél már le a boltba sörért. Ezt a Dél-Magyar egyik újságírója írta egy nőnapi cikkében pár éve, és hát nagyon jól megfogta a nőnapnak a sajnos akkori lényegét. Hát ugye, vagy pedig az szokott még lenni a válasz, hogy csúnya szocialista ünnep, nem tartjuk meg. De szerintem az se jó, hogyha nem tartjuk meg, mert akkor ugye nem használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket.
Egyébként még amit így hát kedvelek mondjuk a nőnapban, hogy nagyon jó alkalmat biztosít arra, hogy visszatekintsünk, hogy az előző évben vagy előző években mi történt a nőkkel, vagy milyen politikai intézkedéseket hoztak értünk, vagy éppen adott esetben ellenünk.
Ellenünk, igen.
Igen. És egyébként, amikor készültem az adásra, akkor megnéztem, hogy kijött-e már a 444-nek az idei cikke a 2023-ról, de még nem. Viszont tavaly egyébként nagyon érdekes volt, Solti Hannának volt egy cikke arról, hogy milyen volt az előző évben, tehát 2022-ben nőnek lenni. Annak a cikknek az volt a cím, hogy pocsék volt tavaly nőnek lenni. Hát nézzük, hogy milyen volt tavaly. Két kimutatásból szemezgetnék, az egyik Európára releváns, ez a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézetének a jelentés. Ez tavaly év végén jött ki. Itt négy szempontot vizsgálnak meg, ezek a bérezés, a nők politikai szerepvállalása, a munkahelyi egyenlőség és a nők elleni erőszak gyakorisága. 100 pontot kaphat egy-egy ország, és az EU-nak az átlagos pontszám az 70,2 lett. A legjobb helyen egyébként Svédország végzett 82,2 ponttal, de ami külön érdekesség, hogy ugye ez a 2023-as adat, 2022-ben is Svédország végzett az első helyen, de még jobb pontszámmal, 83,9 pontszámmal.
Amit tanultam a svéd és a norvég nőktől egy konferenciákon, hogy azt vettem észre, hogy ők sokkal kisebb dolgokért is sokkal dühösebbek, mint amiket nekünk kell elszenvedni, és szerintem ezt fontos tőlük megtanulni, hogy náluk már megvalósult majdnem a teljes nemi egyenlőség, de hogy ők még azokért a jóval kisebb dolgokért is igenis szólnak, és változtatni akarnak.
Amire lehet, hogy mi itt magyar nők legyintünk.
Hát, igen.
Az élet.
Igen, tehát hogy egy konferencián ez volt, hogy valamilyen média reprezentáció, de hogy még nem is a legdurvább szexizmus volt, amiket nekünk kell elviselni. Tehát, hogy ez több mint 10 éve volt, és már pontosan nem emlékszek rá, de tényleg ez volt a lényege, hogy ők a kis dolgokat sem hagyják annyiban, és hogy lehet, hogy ezért tartanak ott ahol, mert ugye mi itt Magyarországon meg már csak akkor szólunk, hogyha nagyon nagy baj van, és hogy akkor meg már lehet, hogy késő. Tehát bocsánat, közbevágtam, de svéd nőkről, ezt akartam is megjegyezni.
És ebben a jelentésben egyébként Magyarország is ugye szerepelt, mint európai ország, és mi 57,3 pontot szereztünk, ami az utolsó előtti helyet jelentette, mert hogy Románia van utánunk csak 56,1 ponttal. És még egy kimutatást idéznék, ez a Women Peace and Security Index, ez már világviszonylatban, és egyébként 13 mutatót elemeznek, figyelembe veszik az oktatási és foglalkoztatási törvényeket, a biztonságot és az erőszakos bűncselekményeket is. Itt is egyébként jó helyen végzett Svédország, és a Magyarország itt a lista közepén kapott helyet, de ugye mondom, itt már ez egy világviszonylatban sokkal több országot mért fel. Szerinted egyébként mennyire relevánsak ezek a kimutatások, ezek a jelentések, és hogy alkalmasak arra, használhatók arra, hogy mondjuk összevessük azt, hogy valóban egy-egy országban milyen változások történnek évről évre, összetudjuk ez alapján Magyarország helyzetét hasonlítani más országokkal?
Szerintem igen. Mm. Tehát, hogy mindent nyilván nem fednek le, és biztos, hogy van olyan szempont, ami alapján esetleg másképpen alakulna a sorrendben, de hogy én úgy mondom, hogy egy ilyen alapvető iránymutatásnak ezek jók. Emlékszem, hogy egyszer egy vitában konzervatív vitapartnerem annyit tudott ezek ellen felhozni, hogy minek ezeket mérni, meg minek ezekkel foglalkozni. Hát ugye, mert hogy ez milyen idegesítő, hogy itt vizsgáztatnák az országot. Hát én ezt nem úgy fogom föl, hogy vizsgáztatják az országot, hanem úgy, hogy ezek segítség, hogy hol és min kellene még változtatni.
Tehát, ha soha nem mérünk semmit, meg soha nem vizsgálunk semmit, akkor honnan tudnánk, hogy előbbre vagyunk-e, vagy mit kell még tennünk, milyen hiányosságaink vannak?
Ez pont a svéd és a finn és a norvég nők ezt nagyon jól tudták már a 70-es években, hogy a nemi egyenlőség elérésének egyik legfontosabb fegyvere a nemekre lebontott statisztika. És ezt sajnos ugye amióta a jelenlegi kormányban uralmon, azóta hát jelentősen visszaesett azoknak a korábbi statisztikai kiadványoknak a száma, amik éppen, hogy nemekre lebontva vizsgálták a nemek helyzetét a különböző területeken. Tehát nagyon jó, hogyha legalább hazai szintéren kevesebb felmérés készül, akkor legalább van nemzetközi, tehát EU-s szintű vagy globális, de én még a világgazdasági fórumnak az indexére szoktam hivatkozni, hát ugye ott sem állunk valami jól.
Valamelyest a nemzetközi szintéren maradnék. Arra is rákerestem, hogy a tavalyi év során mi történt a nőkkel így a kulturális szférában, a művészetben. És ami nagyon érdekes volt, hogy például a tavalyi év során a Tate Britain újra gondolta a kollekcióját. Ennek két célja volt. Az egyik az, hogy jobban kiemeljék a női művészeket az állandó kollekcióban, illetve hogy fókusz kerüljön a transatlanti rabszolgakereskedelemre. Magának az intézmények az igazgatója az úgy nyilatkozott, hogy egy igazabb történetírásra vállalkozik ezzel a Tate Britain. Ami ebben nagyon érdekes volt, hogy nyilván ez itt közöttünk nem vitt, hogy valószínűleg, ha Magyarországon történne ilyen egy állami intézményben, egy múzeumban. Akkor egyébként az milyen vitákat váltanak ki, de hogy egyébként ez Nagy-Britanniában is polémiákat váltott ki, arról, hogy újra lehet-e írni a kánont, és hogy nem arról van-e csak szó, hogy a Tét az meghajolt a Vogue kultúra előtt, így van. Szóval igazából engem az érdekel, hogy neked mi az álláspont, hogy újra lehet-e írni, és újra kell-e írni a kánont, és hogy hogyan, illetve hogy Magyarország ez ebben hogyan szerepel. Te hogyan látod ma a magyar nők szerepét a kultúrában és a tudományban? Van előrelépés, mondjuk?
Hát annyiban mindenképpen van előrelépés, hogy legalább a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratában évente néhány cikk megjelenik arról, hogy miért ilyen alacsony a női tudósok száma. Jó, ezt most ilyen félig ironikusan mondtam, hogy ennyit sikerült tenni a problémáért, de hogyha lassan is azért talán van előrelépés, hát illetve a művészetben meg egyre több tudatos nőművész, én például a Fajgerné Dudás Andreát nagyon szeretem, aki a művészetében közvetlenül is reflektál ezekre a kérdésekre, illetve a női lét számos egyéb vonatkozására. Tehát amióta elkezdtem az aktivizmust, tehát én ugye 2010-ben kezdtem el, tehát hogy ahhoz képest azért vannak fejlemények, tehát hogy sokkal többet beszélünk ezekről a kérdésekről. Persze, hogy beszélni kevés, ugye, mert a tettek számítanak, de legalább már egyre többen látják a problémát. Hát a Tét múzeumra visszatérve, hát itt amikor a nőket is be akarunk emelni a kánonba, de ez ugyanaz, mint az irodalomban, vagy egy parlamenti női kvóta. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy rossz minőségű nőket akarunk
számarányok
érdekében szerepeltetni a múzeumban, vagy beemelni a tankönyvekbe, vagy bevinni a parlamentbe, hanem esélyt akarunk adni azoknak a színvonalas teljesítményt nyújtó nőknek, akik a kánon férfi központúsága miatt eddig nem fértek be a múzeumokba vagy a tankönyvekbe. Hát talán a társadalmi elfogadást az segíti, hogyha ezt nem úgy oldjuk meg, hogy akkor néhány férfit kivisszünk, hanem úgy, hogy bővítjük a gyűjteményt. Mert ugye, hogy akkor megindul a vita, hogy akkor miért pont azt a férfit vettük ki. Csak ugye, hát egy bizonyos határon túl ugye ezt nem lehet megcsinálni, mert egy irodalom tankönyvet például nem lehet a végtelenségig bővíteni. Tehát, hogy akkor is, hogy akkor valakiről kevesebbet beszélünk, vagy tehát, hogy azért meg lehet oldani, mert hogy szerintem az meg alapvetően pozitív, hogyha minél több szerzőről hallanak a diákok, és akkor ők majd kiválogatják, hogy ki az, akit bővebben is szeretnének elolvasni, illetve egy múzeumban is, hogyha minél több alkotó műveit meg ismerik. Tehát, hogy a közvetlen elfogadáshoz jobb, hogyha így pluszban emelik be. Tehát, hogy a női kvótát is ott fogadják el jobban, ahol megnövelik a parlamenti férőhelyek számát.
És nem a férfiak rovására történik ez.
Nem a férfiak, hogy szegény férfiaknak az egy részét. Mert hogy akkor nem érzik úgy a férfi politikusok se, hogy itt most ők csorbát szenvednek. Csak azt mondom, hogy ennek a bővítő módszernek azért megvannak a határai. Tehát, hogy igen, és azért el kell fogadni, hogy a sok színűség érdekében hát nem biztos, hogy csak a fehér férfiak fognak szerepet kapni egy múzeumban. Én ezt fontosnak tartom, és ezeket a vitákat le kell folytatni. Tehát ez a vókozás, ez ugyanolyan, mint a genderezés, csak a gender az legalább jelent valamit, de a vók az tényleg egy üres terminus, az nem jelent semmit. Tehát jó, igen, nyilván megvan az eredete a rasszizmus ellenes mozgalmakban, de úgy, ahogy ma használják, egy üres jelölő. Tehát érdekes azt látni, hogy amikor elkezdtem az aktivizmust, akkor a feminizmus volt a szitok szó. Akkor egy pár éve a gender lett a szitok szó, és akkor most, hogy a gender már kezd kifulladni, ugye egyre többen azért kezdik felfogni, hogy ez nem biztos, hogy azt jelenti, amit például a magyarországi kormányzati ideológia is próbál előmozdítani. Most én úgy látom, hogy mintha a vókot fedezték volna fel így a magyar kormány sajtóban is, hogy azzal ijeszgetni az embereket, mert hogy azt arról meg már végképp nem tudják, hogy mit jelent.
Még ilyen a PC is, ugye?
De az hát igen, csak szerintem a PC az így nem, tehát hogy nem jutott át annyira a társadalom inger küszöbét a PC vita, tehát a gender ilyen szempontból hatékonyabb volt, bár úgy látom, hogy most a jelenlegi politikai helyzetben elég viccesek most ezek a 99% nem a gender propagandára, vagy mi van. Igen, tehát hogy ez nem, hogy ez már kevésbé üt. És az az érdekes, hogy az elmúlt években az antifeminizmust is megpróbálták feléleszteni, tehát hogy a feministákból is újra jelenségképet faragni. Egy olyan korszakban, amikor már egyre többen kezdték megérteni, hogy mit jelent a feminizmus, és hogy mi a jelentősége. Nagyon csodálkoztam, amikor a kormánymédiumok nem csak LMBT ellenes, hanem kimondottan feminista ellenes videókat, tartalmakat is elkezdtek gyártani, vagy a Novák Katalinnak ez a ne keressen egy nő annyit, mint egy férfi, ez tipikusan egy ilyen antifeminista tartalom volt. Mm.
Egyébként szerinted mi lehet-e mögött a feministák, idézőjelben a feministák férfi gyűlölők vád mögött, hogy ez honnan jön?
Onnan, hogy a feministák nem akarják beteljesíteni a női principiumot, azaz nem a férfiak szolgálatában akarnak nők lenni, és hogy sok férfinak ez fáj, hogy kevesebb eséllyel fog olyas valakit találni, ugye a gonosz feministák miatt, aki majd szolgai módon elvégzi számára az összes házi munkát, elnézi a félrelépéseit, és stb. Tehát, hogy mint amit ugye ez a jó asszony mindent megbocsát, tehát, hogy én nem elhiszem, és megértem, hogy a férfiak egyrészt nagyon haragszik a feministákra, mert ugye a nők elkezdenek hallgatni a feministákra, és akkor lehet, hogy ugye magasabbra teszik a lécet a párkapcsolataikban, és hogy a férfiak egy része, hogyha nem változtat az attitűdjén, akkor ennek a vesztese lesz.
Sok férfiban egyébként ott van az a félelem is, hogy a feministák valójában egy ilyen nőuralomra akarnak törni.
Ez nem biztos, hogy olyan rossz lenne egyébként a férfiak számára, vagy bárki számára, de a feminizmusnak az a célja, hogy a nők egyenlő arányban részesedjenek a vezetői pozíciókból. Tehát nekem az egyik kedvenc mondásom, hogy Susan Osborne, brit író, írta egy ilyen a feminizmusról írott összefoglaló kis könyvecskéjében, hogy a feminizmusnak majd akkor lesz vége, hogyha a világvezetőinek a fele nő lesz. Sőt, én azt mondom, hogy attól sem biztos, hogy vége lesz, mert ugye okulnunk kell a svéd nőknek a stratégiájából, vagy ahogy Simone de Beauvoir mondta egy interjújában, hogyha jön egy politikai, vallási vagy gazdasági krízis, a nők jogait újra megkérdőjelezik majd, hogy ébernek kell lennetek egész életetekben. És ez a kor, amiben most élünk, pont hogy azt mutatja, hogy a megszerzett jogokat el lehet veszíteni. Tehát, és az igaz az LMBTQ jogokra, meg a női jogokra is, hogy a jogok nem így lineárisan felfele haladnak, vagy fejlődnek, hanem mindig van egy sikeres időszak, amit követ egy backlash, egy visszacsapás, és akkor ugye visszazuhanunk valamennyit, de azt fontos tudni, hogy pontosan ugyanoda soha nem esünk vissza. Tehát, hogy azért az elért eredményeket lehet visszavenni, de pontosan ugyanoda már nem kerülnek vissza se a nők, se az LMBTQ emberek. Ugye közben a technika is fejlődik, a tudomány is fejlődik, meg ugye hozzá szoktunk bizonyos dolgokhoz, amikből nem engedünk.
Visszatérve, amit a női vezetők kapcsán mondta, igazából ez is csak egy faktor, tehát nagyon sok faktoron múlik a nőknek a jólléte, társadalmi, politikai, jogi jólléte, és hát azt is látjuk, hogy nem minden női vezető feltétlenül áll ki valóban pozitívan a nők jogai és a társadalmi elfogadottsága mellett. Ennek Magyarországon is tanúi lehetünk akár a mai napig is. Szóval, hogy önmagában az, hogy mondjuk a női vezetők fele vagy a vezetők fele az nő, attól még nem oldódik meg minden egyes nőnek az élete a világon, hiszen nem mindenki vezető, és annyi más problémát élnek meg a nők szerte a világon, hogy szerintem ez alapján, a faktor alapján mérni azért bizonyára nem lehet.
Hát ez csak egy tényező, igen, de azért, hogyha egy vezetőségnek az 50%-a nő, vagy legalább egy harmada, ugye a szociológiai felmérések szerint, hogy akkor már jobban meg tud jelenni a női érdekképviselet, mint akkor, hogyha egy token nő bekerült egy egyébként csak férfiakból álló bizottságba. Tehát, hogy én azért hiszek a tömeg erejében.
Persze, annak nem ellenére... akartam mutatni, csak az, hogy még ugye mennyi más a függvénye is az, hogy egyébként milyen nőnek.
De hogy egyébként én egyenlőség feminista vagyok, tehát, hogy én nem nem gondolom azt, hogy a nők szebbek, jobbak, szelidebbek, stb. A férfiaknál, hanem hogy én emberi jogi alapon képviselem a feminizmust, hogy a nőknek is ugyanannyi joguk van vezetőként kipróbálni magukat, mint a férfiaknak, és hát lesznek köztük rossz vezetők, meg jó vezetők, de hogy legyen esélyük, és ugye nyilván sok nő, vagy hát ugye éppen ez az, hogy jelenleg most Magyarországon kevés nő, pont azáltal tud feljebb jutni, hogy nem tematizál gender kérdéseket. Tehát, hogy vagy nem tematizálja azt, hogy ő nő, vagy pedig konzervatív nőként prezentálja magát, és úgy illeszkedik be az adott férfi uralmi párt ideológiába. De hogy nagyon fontos, hogy ez alapján ne vonjunk le következtetéseket a nők politikai szerepvállalására vonatkozóan, mert én biztos vagyok benne, hogy még egy konzervatív pártban is egész másként festene a kép, hogyha ott egyharmad arányban lennének jelen a nők. Mert ahogy akkor már lenne egy úgynevezett kritikus tömeg, akik azért már bizonyos dolgoknál már képesek lennének azt mondani, hogy na fiúk, álljatok
meg. És milyen messze vagyunk ettől még hát, Magyarországon,
igen,
ha csak
megnézzük ezt ugye azért mondom ilyen biztosan, ugye annak ellenére, hogy nem hiszek az olyan fajta eszencializmusban, hogy a nők jobbak, vagy kedvesebbek, vagy igazságosabbak lennének. Tehát, hogyha mondjuk találnak ilyen mérési eredményeket, hogy kisebb a korrupció ott, ahol több a női vezető, hát az lehet, hogy azért van, mert a nők kevésbé korruptabbak, de lehet, hogy azért is van, mert hogy a nők szocializációjuk folytán kevésbé lettek hajlamosak erre. Tehát ezt csak akkor tudjuk megmondani, hogyha eltelik 200 év, hogy a vezetők fele nő, és akkor tényleg kisebb a korrupció, vagy akkor viszont kiderül, csak ugye akkor már nem fogok élni, és nem fogom tudni, hogy akkor nem az egyenlőség feminizmus volt, hanem a különbözőség feminizmusnak volt igaza, hát de mondom, ezt ki kellene próbálni. De hogy alapvetően, ez megmutatták, mert Finnországban 1906-ban iktatták be a nők szavazati jogát, és rögtön 12 vagy 14 nőt be is választottak a parlamentbe, és voltak, tehát hogy teljes politikai spektrumon, tehát voltak köztük konzervatív nők is, de mindannyian azonnal a maguk területén elkezdtek dolgozni a nemi egyen jogúságért. Tehát a konzervatív nő, és egy konzervatív nő is nagyon sokat, tehát jó, lehet, hogy ő nem fog velünk kijönni a Pride-ra zászlót lengetni, de azért az anyaság, vagy a szülészeti ellátás, vagy a családon belüli erőszak, vagy a pedagógusok, vagy az óvónők helyzete, tehát azért nagyon sok terület van, ahol egy konzervatív nő is oda teheti magát a nők helyzetének javítása érdekében.
Nekem nagyon jól hangzik ez a 200 év női vezetés, és megnézzük, hogy hova jutunk.
Hogyha nagyot álmodnánk, és elképzelnénk azt, hogy van ma Magyarországon egyenlőségi vagy nemek közti egyenlőségért dolgozó miniszterünk, aki felállítaná egy tanácsadó testet, tehát ahova meghívna téged, és azt mondaná, hogy kíváncsi a te tanácsaidra, javaslataidra, akkor te mit javasolnál, hogy mik azok az első és legfontosabb lépések, amiket meg kell ma tenni itthon Magyarországon, hogy a nőknek könnyebb legyen?
Hú, hát megkérdezném, hogy hány napja van, mert nagyon sok dolog van. Tehát, hogy én első körben mindenképpen azt tanácsolnám, hogy hallgassa meg az összes női szervezetet és az összes szakértőt, és ne csak úgy, hogy ugye behívja őket, és akkor megkínálja őket kávéval, és igen, és akkor utána meg nem történik semmi, hanem hogy tényleg fogadja meg, amit mondanak. Hát a legsürgősebb talán a nők elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépés, a megelőzéssel és a szemléletformálással együtt, ez az, amit Varga Juditnak az Istennek nem tudtak elmagyarázni, vagy megértetni vele, még azok sem, akik bejutottak ebbe a bizonyos kis tanácsadói, vagy konzultációs körbe, vagy hogy hívták ezt, volt valami kerekasztal, csak oda minket nem hívtak. Tehát, hogy ez az egyik. A másik, ugye a nőtöbbségi szakmákban dolgozó ágazatokban a fizetéseknek a rendezése, tehát hogy felejtsük ezt el, hogy az ápolónő, meg a tanítónő, meg az óvónő szeretetből dolgozik. Jó, nyilván szeretetből is dolgozik, de hogy ez a nem a pénzért csinálja, hanem elhivatottságból, ez egy nagyon rossz hozzáállás, mert attól, hogy valaki egy elhivatott tanárnő, vagy egy elhivatott ápolónő, és tényleg a szívén viseli a betegek, illetve a gyerekek sorsát, attól még joga van megélni, sőt lehet, hogy még jobb lesz a szakmájában, hogyha nem azon kell aggódnia, hogy miből fizeti ki az a bérletet. Tehát akkor a lakhatási helyzet javítása, mert ugye mindig nagyon kemény gazdasági okai vannak annak, hogy egy nő nem tud kilépni egy bántalmazó kapcsolatból. A zuglói önkormányzatban egy nagyon jó kis program zajlik, ugye óvodától kezdve ez a békés családok, és ilyen nagyon jó kis neveket kaptak itt különböző szinteken ezek a programok, egy ilyet lehetne implementálni az összes önkormányzatban, és hát ugye a reprezentáció is nagyon fontos, tehát akár a köztereken, ugye én, mint sétavezető, ezt ugye rendszeresen látom, hogy a jelentős teljesítmény nyújtó nők nincsenek jelen a tankönyvekben, a köztereken, így az általános műveltségben, és ez ezért hatással van a kislányoknak az önképére, hogy mi lehet belőlük. Hát jó, most lehet, hogy levonták a következtetést, hogy köztársasági elnök is lehet belőlük, de azért úgy gondolom, hogy ez még kevés.
Zárásul egyébként gyakran meg szoktuk kérdezni ezt a vendégeinktől, és szeretném, hogyha te is válaszolnál rá. Ugye ennek a podcastnak az a címe, hogy Vedd vissza a hangod. Hogy itt a nőnap alkalmával mit üzennél a podcast hallgatóinak, aki nem feltétlen csak az LMBTQ közösséghez tartozó emberek, hogy hogyan tudjuk visszavenni a hangunkat, akár mondjuk ha nők hogyan tudják visszavenni a hangjukat ma Magyarországon.
Ne akarjatok jó kislányok lenni, illetve hogyha férfiként hallgatjátok ezt a műsort, vagy nem binárisként, akkor pedig ne várjátok el a nőktől, hogy jó kislányok legyenek, hanem inkább ugye arra felé pusson. Soljátok őket, hogy emeljék fel a hangjukat. Van egy jó kis könyv, Uther Hart, német pszichológustól, aminek nagyon szeretem a címét, az, hogy a jó kislányoknak nem terem babér. Tehát, hogy lehet, hogy arra szocializáltak benneteket, kedves női hallgatók, hogy legyetek jó kislányok, és csendesek, és simulékonyak, csak azzal nem fogtok messzire jutni. Tehát, hogy igenis, hogy merjétek szóvá tenni a dolgokat, akár a munkahelyen egy szexista megnyilvánulást, és hát a férfiak pedig a társaságban mindenképpen tegyék szóvá, hogyha mondjuk egy szexista vagy bántalmazó jelet látnak, mert ugye, hogy ezeket a dolgokat, tehát a szexizmust vagy a nők elleni erőszakot a hallgatás is ugyanúgy fenntartja, mint az, hogyha valaki tevőlegesen ezeket csinálja, tehát beszéljetek, szólaljatok fel.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél és beszélgettél velünk, Rita.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Hogyha szeretnétek támogatni a Budapest Pride-ot és a munkánkat, akkor ezt a honlapunkon megtehetitek, és kövessétek a podcastot is a különböző platformokon, ahol hallgatjátok, és találkozunk a következő epizódban.
Köszönjük szépen, köszi Rita.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Sziasztok.